600 forint alá kerül a gázolaj ára is, januártól azonban jelentős áremelkedése kell számítani a hazai kutakon. Magyarországon egy nagy helyet több kicsi szivattyús tározós erőmű megépítésének van realitása. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
600 forint alá kerül a héten a dízel üzemanyagok nagykereskedelmi ára is. Az árcsökkenés folytatódhat a következő hetekben, azonban január 1-től a jövedéki adó emelés miatt jelentősen drágulnak az üzemanyagok. A felhasználása az előző évhez képest ugyan alacsonyabb, de már elérte a korábbi, nem kötött áras időszak szintjét, mondta el az Inforádiónak Grádó Tó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.
Gyakorlatilag ez a visszaesés a tavalyi év azonos időszakához képest változatlan, de ennek a magyarázata alapvetően a bázis év kiugróan magas fogyasztási értékei voltak. 2022-ben a hatósági üzemanyag árszabályozásnak köszönhetően a korábbi évek átlagához képest is egy erős 15-20%-os forgalomnövekedés volt tapasztalható, elsősorban a gázolajpiacán. Az idei évben igazából azt mondhatjuk, hogy a fogyasztási adatokat tekintve visszarendeződött a piac, és az előző évet megelőző évek szintjén látható a fogyasztás alakulása mind a benzin, mind a gázolajpiacán. Talán egy kicsit a gázolajban nagyobb a visszaesés, köszönhetően annak, hogy ebben lényegesen komolyabb volt a nemzetközi fuvarozók többlet fogyasztása az elmúlt évben, ez szintén hiányzik az idei évben.
A prémium üzemanyagok iránti kereslet visszaállt már a korábbi szintekre? Ugye azt többször említette itt az Inforádióban, hogy amikor rögzítették az üzemanyag árát, akkor a prémium iránti kereslet erősen megcsappant.
Így van, hát nem véletlen, hiszen a prémium termékek ára nem volt maximálva a hatósági üzemanyagár szabályozás, csak az alaptermékekre volt kiterjesztve. Ennek köszönhető az a nagyon látványos visszaesés, amit az elmúlt évben tapasztaltunk. Az idei évben mind a benzin, mind a gázolaj prémium termékek visszakorrigálták valamilyen szinten a korábbi évek fogyasztási szintjére a fogyasztást, tehát az a nagyon komoly visszaesés többé-kevésbé eltűnt, mint amit a tavalyi évben tapasztaltunk. Ennek ellenére nincs igazán komoly növekedés ugye a hosszú évek átlagához képest sem a prémium benzin, sem a prémium gázolaj tekintetében. Talán a prémium benzin az, amelyikben reménykedhetünk majd némi javulásban a közeljövőben. A prémium gázolajok iránt a kereslet igazából folyamatosan korlátos.
Látszik-e ebben az esztendőben az ár alakulása miatti üzemanyag felhasználási változás? Mert ugye 600 forint felett volt viszonylag huzamosabb ideig a benzin és a dízel ára, most viszont már jelentősen 600 forint alatt van a benziné, és ezen a héten, december első hetén 600 forint alá kerül a dízel üzemanyag ára is. Látszik-e, érezhető-e, hogy a 600 forint egyfajta lélektani határ?
Nem tapasztalunk jelentősebb változást a 600 forintos határ elérését követően. Én azt gondolom, hogy ezen az árszinten még nem lehet arról beszélni, hogy a fogyasztók árérzékenysége hatással lenne a fogyasztásra. Tehát ez azt jelenti, hogy még nem annyira vált olcsóvá, hogy számottevő növekedést tapasztalni lehessen, illetve a korábbi időszakban nem volt annyival drágább, hogy ez visszavetette volna a fogyasztást. Alapvetően a piaci igényeknek megfelelően alakul, a változások alapvetően a bázis év extrém számainak köszönhetőek, tehát amikor ugye jelentősebb visszaesésről lehetett hallani a kiskereskedelmi üzemanyagfogyasztásban, az nem volt más, mint a piac visszaállása a korábbi évek fogyasztási szintjére. Tehát én azt gondolom, hogy mind a vállalkozások, mind pedig a magánszemélyek ezt az árszintet el tudják fogadni, jelentősebb hatása ennek az üzemanyag árszintnek még nincs a fogyasztásra. Nagy kérdés persze az, hogyha kedvezőbb világpiaci eseményeknek köszönhetően, ne adj Isten, tovább csökkennek az árak, annak milyen hatása lesz. Sajnos hosszú időnk nem lesz arra, hogy ennek a tapasztalatát vizsgáljuk, hiszen január 1-től teljesen más adózási feltételek mellett újból egy a jelenleginél magasabb árszinten kell majd az üzemanyagokkal számolni.
Mert hogy a jövedéki adó emeléssel 41 forinttal emelkedik majd az üzemanyagok ára, számolnak-e azzal, hogy ez, ha átmenetileg is, de mindenképpen visszafogja a januári felhasználást?
Mindenképpen fontos tudni azt, hogy ez a 41 forintos bruttó üzemanyagár adóváltozás elsősorban a magyar üzemanyagárak helyét fogja megváltoztatni a régióban. Nagy kérdés az, hogy ez a változás milyen mértékben fog hatni a nemzetközi szállítmányozásban résztvevők vásárlási kedvére, hiszen főleg a gázolaj esetében nagyon komoly részarányát képezi a hazai fogyasztásnak a nemzetközi árufuvarozás által, a nemzetközi árufuvarozásban résztvevők kamionok által megvásárolt, Magyarországon megvásárolt üzemanyag mennyiség. Ez a viszonylag jelentős adóváltozás óhatatlanul is egy magasabb árszintet fog jelenteni. Nagy kérdés, hogy a piaci árak, a megváltozott jövedéki adótartam, és itt ugye elsősorban szintén fontos lesz majd a forint aktuális árfolyama alapján, hova kategorizálja, hova teszi a magyarországi új árakat, ez milyen hatással lesz a nemzetközi fogyasztókra. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen lesz egy visszaesés januárban, hiszen egy része szinte biztos, hogy a külföldi vásárlóknak csökkenteni fogja, vagy teljesen megszünteti a magyarországi üzemanyagvásárlását.
Jelenleg a régióban hol áll Magyarország, ha a dízel árát nézzük, mennyire kedvelt?
Mindig nagyon nehéz meghatározni, hiszen itt napi árfolyamokkal, napi árakkal, töltőállomásonként jelentős üzemanyagár különbségekkel kell a piacot monitorozni. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy valahol a középmezőnyben, inkább a középmezőny felső szélén vannak, a régióban drágább üzemanyagpiacok, itt elsősorban a gázolajra kell gondolni, de természetesen a környező országokban jelen pillanatban vannak olyanok is, ahol azért olcsóbban lehet üzemanyagot vásárolni. Vannak ugye trendszerűek, ahol az adó mértéke alacsonyabb, ugye ott mondjuk például Romániában folyamatosan alacsonyabb üzemanyagárakat lehet tapasztalni, de azért a nemzetközi fuvarozók épp a Nyugat-Európába irányuló útvonalak miatt, mint utolsó kedvező árazású piacon Magyarországon viszonylag komoly volumenben vásároltak, remélhetőleg vásárolnak is majd gázolajat. Ennek ellenére nem túl optimista a piac nézve ezt a viszonylag jelentősnek mondható jövedéki adóemelést. Meglátjuk, hogy ennek milyen hatása lesz majd az értékesítési adatokra januárban.
Említette a forint árfolyamát, az esetleges nyersanyag ár csökkenést. Mire számítanak a következő hónapokban, illetve január után mire számít? Előfordulhat-e, hogy az év elején ismét 600 forint alá csökken a dízel és a benzin ára a 41 forintos jövedéki adóval már?
A jelenlegi árszintet nézve azért egy nagyon komoly árcsökkenésnek kell ahhoz bekövetkeznie, hogy a többletadóval se lépjük majd át, vagy egy ne jelentősen lépje át a január elejei üzemanyagára a 600 forintos szintet. Azért erre némi esélyt adhat az, hogy viszonylag nagy a bizonytalanság a kőolaj világpiacán, annak ellenére, hogy a közel-keleti események, a palesztin-izraeli háború emelte az árakat. Jelen pillanatban inkább pessimisták a kereskedők, és a forward árakban is visszaeséseket lehet látni. Tehát kedvező esetben megtörténhet, főleg akkor, hogyha az OPEC találkozónak sem lesz igazán számottevő eredménye a piaci árak normalizálására. Megtörténhet, hogy tovább esik az Európában mértékadó Brent jegyzés ára, és talán ezzel párhuzamosan tovább erősödhet a forint, amire azért viszonylag kisebb az esély. De a kettő együttes megjelenésénél a piacon egy erős forint és további kőolajár világpiaci árgyengülés esetén megtörténhet az, hogy a jelentős jövedéki adóemelés ellenére sem leszünk sokkal feljebb a 600 forintos árnál január elején.
És egyébként a szezonális hatásokat is figyelembe véve decemberre mire lehet még számítani?
Én azt gondolom, hogy csökkenni fog a benzin és a gázolaj ár közti különbség. Kezd egyre inkább stabillá válni a gázolajpiac, és annak ellenére, hogy még csak decemberről beszélünk, azért a készleteket tekintve már nagyobb kockázatot téli gázolaj ellátásban a piaci szereplők nem látnak. Ez mindenképpen okot adhat arra, hogy ahogy az időben haladunk előre, egyre jelentősebb mértékben csökkenhet a két termékcsoport közötti ár, azaz közelíteni fog a gázolajára a benzinéhez. Ez egészen a tavaszig így lehet, aztán ugye a nyárra való felkészüléssel pedig újra felértékelődhet a benzin, tehát általában mindig úgy a tavasz közepe, nyár legelejére, amikor normált rendszerűen a szezonális hatásoknak köszönhetően a benzinára újra eléri a gázolajét, majd lassan a nyári időszakban újra drágább termékké válhatnak a benzin típusú üzemanyagok.
Grádó Tóta, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Akár a Mátrai erőmű közelében is megépülhet Magyarország első szivattyús tározós erőműve, ezt mondta az Inforádió Aréna című műsorában az energiaügyi miniszter Lantos Csaba.
Dolgozunk egy olyan elképzeléssel, hogy egy úgy szivattyús tározós erőművet csináljunk, két tavat képzeljünk el, van egy felső tó, meg egy alsó tó. Amikor olcsó áram van, akkor felpumpáljuk a vizet a felső tóba, amikor meg a áramára magas, ugye a kereslet van, akkor meg leengedjük, és a két tó között, ha úgy tetszik, cirkuláltatjuk így a vizet. Úgy önmagában egy majdnem teljesen zárt rendszert kell elképzelni. Most vizsgáljuk azt, hogy hol lehetne egy ilyet elhelyezni. Ez régi terv volt, már 40-50 éve is megfogalmazottak ilyen tervek, de korábban nem volt igazából indok arra az energiarendszer oldaláról. Ez egy hosszú megtérüléssel rendelkező beruházás. Teljesen karbonmentes ez is, hiszen ugye adott esetben zöld áramot használunk fel arra, hogy felpumpáljuk a vizet, és amikor meg kell az áram, akkor meg termeljünk. Tehát ez mind a két üzemmódba tud menni.
Magyarországon egy nagy helyett több kicsi szivattyús tározós erőmű megépítésének van realitása, mondta az Inforádió által megkérdezett szakértő. Munkácsi Bélával, az ELTE természettudományi kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetőjével Herceg Zsolt beszélgetett.
Onnan kezdeném, hogy milyen mértékben van nekünk szükségünk az energia tárolására, mert ennek a kérdésnek a megítélésében itt Magyarországon picit eltér a vélekedés attól, amit a tudomány mai állása szerint gondolnunk kellene, mert ahogy hallani, most a kormányzati elképzelésnek a lényege az az, hogy atomerőmű, napelemek és energiatárolás. Ez lenne a 21. századi energiarendszer Magyarországon. Ugyanakkor az látszik, hogy ha egy picit szétnézünk a világban, akkor ott az energiatárolást csak a legutolsó eszközként használják, mert az energiatárolás az mindig veszteséges. Itt ennek a szivattyús tározásnak az esetében is legalább egy 15% veszteséggel számolni kell. Ezt a veszteséget megelőzendő egyéb megoldásokat kellene alkalmazni itt Magyarországon is, és ezek között én most kettőről két mondatot mondanék, ha szabad. Az egyik az az, hogy egy optimális energiamixet kellene kialakítani, amiben a napelemeket, amelyek főleg nyáron termelnek. A téli időszakban nagyon alacsony 5% körüli a kapacitásfaktoruk, ami azt jelenti, hogy a névleges teljesítményüket alig-alig 5%-ban tudják kihasználni. Ezt mindenképpen szélerőművekkel kellene ügyesen kiegyensúlyozni, mert a szélerőművek viszont éppen a téli időszakban termelnek maximumon. Ezt a világon mindenhol így csinálják, és Magyarországon is alkalmas lenne erre a szélklíma. A második, amit szoktak használni, az a rugalmas árképzés és a rugalmas fogyasztás, tehát akkor fogyasszunk, amikor van energia. Lehetne még sorolni, de ez a két legfontosabb eszköz. Lehet import-exportban gondolkodni, stb., de az energiatárolás csak a legvége. Ha pedig energiatárolás, akkor valóban ezt a szivattyús tárolást volna érdemes egy picit jobban megkutatni Magyarországon is. Nem véletlen, hogy a világon a villamosenergiatárolásnak a 99%-a az ilyen módon történik. 150 éve vannak ilyen berendezések, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez ténylegesen egy kiérlelt technológiai megoldásnak tekinthető, és az a lényege, hogy van két medencénk, a szintkülönbség egy kulcskérdés, szokás minimum egy ilyen 150 méteres szintkülönbségről beszélni, és a két medence között a távolság az jellemzően maximum 5 kilométer, de nyilván minél rövidebb ez a távolság, annál szerencsésebb a helyzet, és minél nagyobb a szintkülönbség a két medence között, megint csak ugye nyilván annál szerencsésebb a helyzet. Ezeknek a földrajzi kiterjedése 5 hektártól 500 hektárig, attól függ, hogy ez egy kisebb vagy egy nagyobb berendezés. És akkor itt is érdemes lenne egy egész picit megtorpanni, mert amit hallani a hazai elképzelésekről, az sajnos az, hogy itt is valami fajta centralizált megoldás körvonalai látszanak, ami egy nagy berendezést jelentene. Miközben az erre irányuló kutatásaink azt húzták alá, hogy itt nálunk nagy berendezés építésére nem nagyon van olyan lehetőség, ami ne sértene akár súlyosan környezetvédelmi vagy természetvédelmi érdekeket, tehát sokkal inkább szerencsés volna kisebb vagy közepes méretű megoldásokban gondolkodni, és olyanokban, amelyek már esetlegesen meglévő létesítményeket használnának ki. Erre vonatkozóan végeztünk vizsgálatokat korábban 6-8 esztendeje, amelyek középhegységi területeinkre, a Mátra vidékére, Nógrád megyére, Borsod térségére irányultak, és ott bányaudvarokban vagy meglévő víztározókban rejlenek olyan lehetőségek, amiket célszerű lenne mérlegelni. Most csak ha Nógrádra gondolok, ott 50 olyan kőfejtés van, amit úgy gondoljuk, hogy célszerű lenne megnézni, hogy ezek alkalmasak-e. Mi találtunk olyan helyszíneket, körülbelül 15 olyan helyszínt, ahol ilyenfajta kisebb vagy közepes szivattyús tározónak a létrehozását viszonylag olcsón meg lehetne oldani.
Ha jól értem, ennek az utóbbi önök által preferált megoldást, tehát hogy ne egy nagy létesítményt hozzanak létre, hanem sok kicsit, az a legnagyobb előnye, hogy ezeken a helyszíneken már az alapfeltétel rendelkezésre állnak, és bár szomorú tény, hogy az is a táj pusztításával jár, de egy ilyen létesítmény létrehozása már további lényeges pusztítással nem járna, ugye?
Azon tűnődöm, hogy ezt tájpusztításnak nevezzük-e mindenképpen, vagy sem, mert hogy ezek a mesterséges tavak nem feltétlenül minden esetben olyan elemei a tájnak, amik kifejezetten negatívak, ezek lehetnek akár pozitív megjelenésűek is egy adott tájban, illetve lehetnek ezeknek járulékos természetvédelmi előnyei is. Kisebb létesítmények esetében előfordul az is, hogy akár még nemzet parki környezetben is működtetnek ilyeneket északi szomszédaink. Szóval azt gondolom, hogy itt azért nem feltétlenül egy brutális táj átalakításról van szó, de való igaz, hogy lehetnek akár ilyen jellegű megoldások is, de lehet ezt azért tájba illeszteni. És valóban az a helyzet, hogy ha már meglévő létesítményekből indulunk ki, és én most itt főleg mondjuk a bányákat emelném ki, amiknek a rekultivációja elkerülhetetlen, ott miért ne gondolkozhatnánk egy olyan fajta rekultivációban, aminek hosszú távú előnyeit élvezhetné az egész társadalom, mert hogy ezek a szivattyús tározók még akár 70-80 éven keresztül is szolgálhatják a villamos energiarendszert és ugye a fogyasztókat.
Mennyi időbe és mennyi pénzbe kerül körülbelül egy vagy több ilyen létesítmény, és utána mennyi idő alatt térül meg, hiszen nyilván ki lehet számítani, hogy milyen haszonnal jár az energiatermelésben, tárolásban egy ilyen erőmű?
Igen, ez az a része, amit mi nem vizsgáltunk, mert úgy gondoljuk, hogy ehhez inkább közgazdászoknak a közreműködése volna szükséges, mi meg nem vagyunk közgazdászok, nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy belekontárkodjunk más tudományterületeknek a világába, és esetleg szamárságokat beszéljünk. Tehát ebben én azt gondolom, hogy kormányzati felelősség van, a kormányzatnak kellene megbíznia olyan közgazdász kollégákat, kutatókat, akik ilyenfajta számításokat tudnának végezni, és a megtérülésről ugyanezt gondolom. Általánosságban azt azért látjuk, hogy ezek az energiatárolási megoldások nagyon gyorsan megtérülnek, egyre inkább gyors a megtérülés, ahogyan a megújuló energiák közül a szél és a nap, amelyek ma messze a legolcsóbban termelik a villamos energiát, szóval ezek egyre nagyobb ütem kerülnek a rendszerbe, és egyre jobban igénylik a tárolást. Hozzáteszem, és ez egy lényeges dolog, hogy tévedés lenne azt képzelni, hogy a korábbi energiarendszer, és különösen az atomerőművek, széntüzelésű erőművek világa, az megvolt energiatárolás nélkül, nem, ugyanis ezek sajnos nem képesek alkalmazkodni a rugalmasan változó fogyasztói igényekhez, tehát korábban 2010 előtt jellemzően az atomerőművek és a széntüzelés támogatására hozták létre ezt a hatalmas energiatárolási kapacitást szerte a világon. Ez azt jelenti, hogy hát több mint 300 ilyen létesítmény működik ma már, és ezeknek a döntő többségét nem megújuló energia alkalmazása miatt, hanem az atom és a fosszilis energia hasznosítása miatt kellett üzembe helyezni. És Európa, azt gondolom, hogy fontos, hogy lássuk, hogy kiemelkedik abban a tekintetben, hogy a legtöbb ilyen létesítmény a mi kontinensünkön működik.
Amennyiben nem több kicsi, hanem egy nagy létesítmény mellett dönt a kormány, akkor annak van optimális helyszíne Magyarországon? Ön rá tudna mutatni a térképen?
Nincs ilyen helyszín. Én, amit el tudok képzelni, hogy Vác térségében, ott a Naszájnál, de hát ott is ugye védett természeti területek vannak, ezt alaposabban meg kéne vizsgálni. Korábban szóba került a prédikálószék, hát az ugye nemzeti park, azt ne feszegessük, tehát egészen biztos ilyenfajta komoly természeti védettséget élvező területeken nem szabad ilyenfajta létesítményt létrehozni, ilyen nagy méretűt, amiről itt hallani lehet. Hallani lehet a Mecsek térségében körvonalazódó elképzelésekről, hát ugye ott is a keleti része az tájvédelmi körzet, nyugati részen esetleg lehet helyszínt találni, de megint az a kérdés, hogy olyan helyszín, ami több száz hektárnyi kiterjedésű, az ténylegesen rendelkezésre áll-e. Ráadásul ugye itt két medencéről beszélünk, és hát ugye ezeken a sűrű lakott területeken nem valószínű, hogy ilyen helyszíneket könnyen lehet találni. Ez az, ami miatt egyre inkább úgy látni, hogy a közepes és a kisebb méretű berendezések kialakításának volna Magyarországon inkább realitása.
Munkácsi Bélát, az ELTE Természettudományi Kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!